Krisztusban szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Ugyanint szól hozzánk az örökkévaló Isten a mennyei jelenésekről szóló könyv 21. részéből, úgy ahogy azt hallhattuk, a 9-től 27-ig terjedő versekben, különösképpen pedig a 22. versből. Istennek szent igéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének a 22. verséből olvasom, kérlek titeket hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai vasárnapon az egyházi naptár szerint bőjtfő vasárnapja van, vagy másként bőjt első vasárnapjának is nevezik, és ezzel a nappal a régi hagyomány szerint elkezdődik a húsvétig tartó úgynevezett nagybőjtnek az ideje, amelyhez nagyon sok minden tapadt az évszázadok folyamán. Amiért mégis megmaradt a mi ünnepi rendünkben is, noha a reformátusok nem tartották és nem tartják szigorúan a bőjtöt, legalábbis az étel megvonás értelmében, de óhatatlanul vannak ma már egyre többen a fiatalok között, akik nagyon komolyan szeretnék venni, hogy Istenért valamit ebben az időben tesznek, lemondanak. Nem csak az étkezésről, hanem valami olyan dologról, amivel kedves áldozatot hozhatnak Istennek, és ez az igazán kedves, hogy nem a külső kényszer, hanem a szívnek a kényszere. Az, ami megindít embereket, hogy ebben az időben, a húsvétig tartó időben egyre inkább figyelni tudjunk Istenre és az ő akaratára. De testvéreim, én most ezen a vasárnapon nem a bőtről szeretnék beszélni, hanem szeretném egy picit fölemelni a tekintetünket és tovább látni annál a hét hétnél, ami a földi szemeink előtt van, hogy jön majd a húsvét, itt lesz, amit megelőz a nagypéntek és a virágvasárnap. Szeretném, ha tekintetünket felemelnénk egészen addig, aminek titkába bepillantást engedett János apostol az ő mennyei jelenése által, aki ott volt Patmoszi számüzetésében, és mennyei látomásban látja a jövőt. Nem azt a jövőt, ami előttünk van 7 hét múlva, hanem látja azt a jövőt, és annak a jövőnek a végét igazából, Isten országának teljességét, az új Jeruzsálemet, ahogy ma hallottuk, amely vár mindazokra, akik megtisztulnak a mennyei bárány vérében, és ott állnak majd egykor az ő dicsőségében. Isten fellebbenti azt a fátylat, és elvonul előtte az egész emberi történelem, és ha Isten megsegít testvéreim, az elkövetkezendő időben vissza fogok erre térni, azért is, mert a gyülekezetből többen voltak, akik kérték, hogy beszéljünk mi is a jelenések könyvéről, a jövőről, amelyet elrejtett Isten a jelenések könyvében. De én úgy gondoltam, hogy a mai vasárnapon nézzük meg azt, amit elkészített Isten mindazoknak, akik majd ott lesznek egyszer az ő országában. Mert János apostol egészen addig vezet minket, amikor a történelem célba ér. Mert a történelemnek célja van, testvéreim, és a történelem célja az, hogy az üdvtörténet, amely Krisztusban belépett ebbe a világba, beteljesedjen. Az a célja, hogy azok, akik hallják az Isten megtérésre hívó szavát, és megtérnek, és az életüket átadják neki, azok üdvösségre jussanak. Testvéreim, ismétlem, a történelemnek célja van, és az Isten akarata, hogy ez a cél az üdv történetben beteljesedjen. És nem az van, amit ma hallunk nagyon sok divatos felfogásban, hogy létezik egyfajta körforgás, és hát az embernek ugye a halála után eljön az újjászületés, és hát a korábbi élet minőségétől fogva vajon magasabb rendű, vagy egy alacsonyabb rendű valamiben születik újjá az ember. Nem. A Szentírás azt tanítja, hogy a történelem az megy a kezdettől a végig, a beteljesedésig, és eljön ez a beteljesedés. És nem az van, amit sokan hisznek, hogy majd tovább élünk a gyermekeinkben, meg az unokáinkban. Nem, a te életed az egy egyedi élet, és a gyermekeid és az unokáid szintén egyedi életet élnek, ahogy a földi életünk a születéstől a halálig, ugye a történelem is a teremtéstől a beteljesedésig tart. Vagyis a világ visszatér oda, ahonnan elindult, Istenből indult, és Istenhez. Ez az, amit János apostol lát, azt a sok borzalmat, amit hét angyal, hét ítélet pohárral vagy csészével, mikor kijönt a földre, megjelenik és eljönnek, és látják azt a pusztulást, amely az utolsó időkben jön az emberre, az emberiségre, erre a földre. De János apostol többet lát ennél. Látja azt, ami majd azután, miután eljön az ítélet, és Isten megítéli a maga igazságában ezt a világot, a földi hatalmasságokat, és megítéli az embernek az életét, elkészített azok számára, akik elnyerik az üdvösséget. János apostol látja az új Jeruzsálemet, a mennyeit. És erről a mennyei Jeruzsálemről azt olvassuk testvéreim mindenek előtt, és azt hallottuk, hogy együtt volt Krisztussal, a bárányjal, az ő mennyasszonya volt, és az ő felesége lett. Örök hűségben él ettől kezdve vele. Mennyasszonya volt, nagyon szép. Az Ószövetségből veszi János apostol ezt a képet. Az éneket énekétől és máshol is beszél, a proféták beszélnek erről. A mennyasszonyi lét az az ígéret, hogy be fog teljesedni. Az, amikor eljön a házasság ideje, és attól kezdve mindenben együtt lesz a férj és a feleség. És íme is beteljesedik az. Istennek földi küzdő egyháza immár ott van fent, a mennyek dicsőségében. És ott már nem megasszonyként, hanem feleségként. A bárány feleségeként, vele tökéletes egységben, tökéletes szeretetben, hűségben, igazságban. Ott van. És az Isten dicsősége ragyogja be azt. Mindjárt ezt mondja János apostol, mikor megmutatja neki az angyal ezt a dicsőséges várost, hogy az Isten dicsősége ragyogta be. Nem bizonytalanság, nem kételjes remény, hanem beteljesedés, amit lát János apostol. A mennyei Jeruzsálemet, az Isten tökéletes egyházát. Ahol azok vannak, akik valóban megfürödtek, megmossák életüket a bárány vérében, és megtisztultak, mert bűnüknek bocsánatát vették, és minden szennyesüket elvette, elmosta a mennyei Krisztus vére, és tisztán állhatnak az Isten előtt, és ragyoghatnak, mint egy-egy csodálatos drága kő, abban a falban, amely a mennyei Jeruzsálemé. Olyannyira tökéletes testvéreim, ez, amit lát János apostol, hogy fényessége az Isten dicsőségéből való. Örök világosság van ottan, amely nem a naptól, nem a holtól, és nem a nappaloktól veszi a fényét, ahogy mondja az apostol, hanem az Isten dicsőségéből veszi ezt a csodálatosságot, mert az tölti be azt, És ebben a világosságban semmi többé nincs elrejtve, hanem minden nyilvánvaló, mert a gonoszt a sötétségben cselekszik. Az Isten világosságában pedig csak szeretet van, hűség és reménység. És fénye, az a fény, amely betölti ezt a mennyei várost, semmihez sem hasonlítható. Illetve mond egy hasonlatot, itten azt mondja, hasonlítható a jáspis kőhöz. Van, aki ezt a gyémántal azonosította. Van pedig, aki azt mondja, hogy a kvarcnak egy olyan színekben játszó valami csodálata, amit ismertek az ókorban, és említenek mások, nagy görög bölcselők is. Az a fény, amelyet nem lehet írni, amelynek halvány hasonmása az, amit szóban kimond itten az apostol. És azt mondja tovább az ige, hogy ez a mennyei Jeruzsálem nem csak abban tökéletes és egyedi, hogy az Isten dicsőségéből kapja a világosságát, hanem hogy annak formája az ókori építészetnek a legtökéletesebbike. Hosszúsága ugyanannyi, mint a szélessége, és ugyanannyi, mint a magassága. Az ókorban a legtökéletesebb forma az a négyzet volt, itt a legtökéletesebb síkforma, a térforma pedig a kocka. És így látja ebben szélessége ugyanannyi, mint a hosszúsága, és annak a magassága, ezt látja János apostol, és megméri ennek mértékét az az angyal egy aranyvesszővel, aki ott van, és ez a mérték emberi mértéke, az angyalai is, vagyis beazonosítható mérték, ezt akarja mondani a Szentírás. És azt mondja, hogy ennek a hossza, szélessége és a magassága 12 000 futam volt. Majd mértékegységgel mérve 2400 kilométer. Felfoghatatlan. Ennyi a szélessége, a hosszúsága és a magassága, vagyis az a tökéletesség, amely a Földet összeköti a mennyel, és amely ragyog, képzeljük el testvéreim, hunjátok be a szemeiteket. Ezt az elképzelhetetlen dolgot, amely felülről ragyog az Isten dicsőségével telve, s ha létezne az, ami nem lesz már ezután, valahol kívülről látnánk ezt, elvonatkoztatva a világegyetemről, akkor ezt a dicsőséget látnánk, amelyet emberi szem nem is tudna befogni. Ez a gigantikus építészeti remek, amely betölt mindent, amit az Isten dicsősége tölt meg, ami az Isten alkotása, az ő építése, és amelyet a fény, az Isten dicsősége tölt ki. Azért is megfoghatatlan, testvéreim, nem olyan rég, talán 1,5-2 hónapja van, hogy a világ legmagasabb építészeti remekét, a dubai Burj Khalifát átadták 858 méter magas, a korábbi 551 méter volt, ha nem tévedek, a tájpei híres torony messze, egyharmaddal meghaladta azt. De mi ez a 858 méter a 2400 kilométerhez? Mi ez az emberi alkotás, amitől el vagyunk ágyulva, ahhoz a gigantikus építéshez, amit Isten a maga tökéletességében megalkotott? És János apostol azt a tökéletességet szeretné kifejezni, hiszen ha visszaosztjuk, akkor megvan a 12-es száma, a bibliai tökéletességnek a száma, amely összeköti a Földet a mennyel, és amelynek nincsen szélessége és nincsen hosszúsága, mert mindenhol és mindent az Isten dicsőséges fog kitölteni. Mikor oly büszkék vagyunk arra, hogy az ember mire képes, nem látjuk meg azt a dicsőséget, amit Isten elkészített azok számára, akiknek egyetlen menedékük az, hogy életükbe felvették magukra a bárány ruháját. Felvették az ő szeretetét, bűnbocsátó kegyelmét, hogy megtisztuljon az életük, és hogy ők maguk is részesei, drága tövei lehessenek annak a csodálatos építménynek, amelyik a mennyei Jeruzsálem. De milyen borzalmas lenne, testvéreim, ha ez a csodálatos, átlátszó emberi szem és éjszámára felfoghatatlan, csoda, ez az isteni építmény elzárva lenne. Azt mondják, nem tudom mennyire igaz, hogy Amerikában néhány évvel ezelőtt megcsinálták a legtökéletesebb számítógépet, de hogy a technológiát senki el nem merje lopni, beöntötték egy feltörhetetlen valamivel, amit nem lehet, ha valaki széttöri, azt akkor megsemmisíti a benne lévő anyagot. Mit érne, testvéreim, a legtökéletesebb dolog is, ha nem lenne bejárat oda? De mit olvasunk erről a mennyei Jeruzsálemről? Hogy három kapuja volt minden oldalon. Ezek a kapuk gyöngyből voltak, ezek a kapuk nyitva voltak. Nyitva voltak éjjel és nappal, mert ott nincsen már éjszaka. Hogy bemehessen mindenki azon a kapun. Nyitott tökéletességében ugye 3-3-3 a 12-vel, mind a négy égtáj felé, minden nép felé, a pogányok felé is. Minden nép felé, aki igyekszik. Eme mennyei dicsőség felé. És ebben a kapuban angyalok állnak. Olvassuk. És a kapuk nyitva vannak. És ezen a kapun 12 név áll. Izrael 12 törzsének nevei. Az ószövetségi választott nép. De ez a város 12 körre épült. És ezekre a követre az apostolok nevei vannak felírva. Úgy, ahogy Pál apostol írja a Galatabeliekhez írott levelében, az egyház, a proféták és az apostolok fundamentumán, vagyis alapkövein épül fel. És erre épül a mennyei Jeruzsálem is. Isten tökéletes anyaszent egyháza. És ebbe épül be az a sokszínű kő, itt 12 sorol fel. Utána néztem, testvéreim, most elmondhatnám, hogy mindegyik milyen színű és micsoda. Után lehet nézni lexikonokban. Különböző színűek, sőt van olyan kő, amely egymagában 6-7-8 árnyalatban játszik. Drága kövek, az ókor legdrágább kövei ma is nagyon sokat érnek. És azt mondja, hogy ezek vannak beleépítve a falakba. Ezek a drága kövek mi vagyunk, testvéreim. A választottak közössége azok, akik különböző színben tündökölnek. Mert Isten nem azt akarja, hogy egy színű legyen az ő népe, hanem tudja azt, hogy más-más nemzetből, más-más hitbeli háttérből is mind-mind bemenetelük van azoknak, akik megtérnek, akik komolyan veszik az ő ígéretét. Lehet, hogy más-más színben, más-más árnyalatban csillogunk, de mind-mind beépítve ott vannak ebben a falban. Csodálatosan, mert az egész fal ezzel a drága kővel van kirakva. És ezek azok a drága életek, akik itt lent hittek, hittek abban a reménységben, hogy egyszer az ő életük oda kerül és beépül abba a tökéletességbe, amit Isten elkészített. Ti magatok is, mint élő kövek, mondja Péter apostol, épüljetek fel lelki házzá. És mint a földi egyházban küzdő élő kövek, vagy egyszer égkőként fogtok ragyogni oda át, a mennyei Jeruzsálemnek a dicsőségébe. Az, aki itt hűséges a földi létben, az majd égkő lesz oda át, az Isten tökéletességébe. Lehet, hogy bolond valaki a világ szerint, s itt az egyházban hűségében, szeretetében végzi a maga szolgálatát, de égkő lesz majd oda át, a mennyei Jeruzsálemben. És azok, akik most ide át ragyognak, elhomályosulnak, mert odaállt az Isten dicsőségének fényében. Mit érnek majd a földi dicsőségek? Sokféle víz elfér ebben a dicsőségben, ebben a tökéletességben. Igen, testvérem, elfér a te életed is. Ha oda mered adni annak a Krisztusnak, aki tisztára mossa és átviszi majd. De ehhez oda kell adni neki, hogy ő maga tisztítson meg, s tűzön vigyen át, mint egy aranyat, kiégetve a bűnt és a szennyet, hogy tisztává tehessen. Ez a mennyei hely, testvéreim, nem vágyálom. A történelem, és ezzel kezdtem az igehirdetést, az erre tart. olyan kicsinyes, amikor az ember körülnéz ebben a világban, amiben élünk, hogy a legtöbben arra vágynak, hogy valamiképpen a vágyaik teljesedjenek be, és ebben a világban, amiben élünk, a legtöbbet és a legjobbat, a szívük szerinti legjobbat kapják, vagy legalábbis eljussanak a álmok megvalósulásának lehetőségébe, elérjék azt, ami a jelen körülmények között elérhető. Milyen kicsi testvéreim, amire vágyunk, és amiért küzdünk, és amiért nagyon sokszor az ember, hogy úgy mondjam, elégeti egész lényét. Van egy nagyszerű dolog ennél. És ez a nagyszerű, hogy nem szemetes járdákon, omladozó épületek között, kopott köveken, kiégett lámpák között, félelemben kell járni, mint ahogy kimegyünk néhányszor ebbe a városba, és sokan vannak, akik már ki sem mernek menni este. Nem ez a tökéletesség, amire vágyunk, az sem, hogy hazamegyünk és bezárkózunk, hogy senki ne bántson minket. Hanem van egy város, amelynek nem kopottak a járdái, hanem átlátszó aranyból vannak. Amely nem szennyes, mert ahogy hallottuk, abban nem megy be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságokat és hazugságokat cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe. Ez a város, a dicsőség városa, a mennyei Jeruzsálem mindannyiunkat vár. Az a hely, ahol a fény tölt be minden, ahol Isten letöröl minden könnyet, minden fájdalmat, és betölti az életünket önmagával. Mert ő lesz minden mindenben. És ez az, amiben elválik az ószövetségi apokaliptikától, János apostolnak a látomása, azt mondja, hogy én ebben a városban nem láttam templomot. Mert maga az Isten és a bárány a templom, amely betöltött mindent. Az újkori városok, testvéreim, amelyet az utóbbi 50 évben építettek, nem csak itt Kelet-Európában, de itt nyomatékosan, azok a tömbház rengeteget úgy épültek fel, hogy közösségi tereket sem nagyon építettek. És mint látjátok, nem csak ebben a hazában, hanem Nyugat-Európában is nem építettek szakrális helyeket. Templomokat. És tudjátok, mi lett a második generációban és a harmadikban ezekből a nagy beton kolosszusokból? Az, amit láttok tévében és híradókban, az embertelenségnek a fészkei, mert az első generáció, aki oda beköltözött, az még holmi erkölcsel költözött be, de az ott felnővő második és harmadik generáció már nem ismerte ezt. És ma már azt látjuk, hogy aki teheti, menekül ki ezekből a gettókból. Mert embertelenné lett a lét, a földi lét ott, ahol eltűntek a szakrális, a szentelek. És akkor csodálatos ránézni erre a látomásra, és látni azt a dicsőséget, hogy ugyan a mennyei Jeruzsálemben nincsen templom. Mert templom helyett ott van maga az Isten. És az ő választottja a bárány. Isten városa maga az örökkévaló tölti be. És a bárány, és az ő szentségükben és világosságukban, íme eljön a teljesség mindazok számára, akik öröklik ezt az országot. Testvéreim, lássátok-e földi létben azt a dicsőséget, amelyet megmutatott nekünk János apostol, hogy örömet nyerjetek, és készüljetek, hogy ti magatok is égkövek legyetek ebben a városban. Amen. A 296. dicséretünk harmadik versével feleljünk rá a hallott ígére. Felülhalad minden elképzelhető emberit. És mi úgy el vagyunk ámulva itt az emberi teljesítményektől, és olyannak csodának, olyan nagy csodának látjuk, ami itt történik a Földön. És mi az ahhoz képest, amit te elkészítettél a te gyermekeid számára? Mi ahhoz a tökéletességhez képest, amely ott vár az időknek végezetén? Vár minket, várja azokat, akik készek elfogadni a te bűnbocsátó szeretetedet és kegyelmedet. És mi ahhoz képest az a dicsőség, amelyet rohanunk itt a Földön, amelyet elfelejt a történelem, elfelejtenek emberek, és mégis valahogy ez fogja, ez ejti rabul itt nagyon sok embernek az életét. De az a dicsőség, amely elkészítette, s ott vár, majd amikor beteljesedik a történelem, és mikor eljön az üdvösség beteljesedésének ideje, mikor ott állnak majd gyermekeid, mint ékes kövek, szépségesek sokszínűen, abban a városban is járnak a világosságban, az átlátható arany utcákon, ahhoz a dicsősége semmi nem fogható. Nem vágyálom és nem lázálom ez, és nem mese, hanem ez a legigazabb. Mert aki hűséges és kitart, az örökséget nyer a mennyei hazában. Úgy ragaszkodunk ahhoz, ami földi, pedig kövek elporladnak. Vasat és minden mást begetik a rozda, a moly, az idő. És mégis ehhez a múlandóhoz ragaszkodunk. Ó, köszönjük, hogy ma felemeltett tekintetünket, hogy lássunk valami magasztosabbat. Lássuk azt, hogy hová tart a világnak folyása. És amikor eljön, majd egyszer ott állunk mindannyian a te mennyei trónusod előtt, és boldogok, akik számára nyitva lesz ez a kapu. Mert abba semmi tisztátalan nem megy be, aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, csak azok, akik beírattak az élet könyvébe. Angyalok állnak ott, az ítélet angyalai, és ott nem lehet bemenni majd szennyes ruhába és elrejtett bűnökkel. Csak megtisztulva. Makulátlan. Hát, hogy az életünk fölemelkedjen a földi mulandóságból abba a dicsőségbe, ahol majd találkozni fogunk azokkal, akik hitben jártak előttünk. Azokkal, akikért most úgy szoktunk imádkozni, hogy ők az angyalok és üdvözült lelkek társaságában vannak. Minket is vigyel oda. A te igazságodban. Addig pedig tarts meg földi küzdelmünkben, földi anyaszentegyházadban, hogy élő követként épüljünk be a te küzdő anyaszentegyházadba, a földi gyülekezetbe, hitünkkel, szeretetünkkel, tudjuk sugározni a te igazságodat, a te jelen valóságodat ebben a világban. Különösen imádkozunk, mennyei édesatyánk, most egy fiatal családért. Az édesanya és az édesapa gondjáért, és azért a kisgyermekért, akit orvoshoz visznek, és szeretnék, hogy meggyógyuljon. Adj nekik hitet, a megpróbáltatásban is adj reménységet, és állj melléjük mindenben. Mert tere jár, az áldott orvosra van a legnagyobb szükségük. És adj olyan földi orvosokat, akik megtalálják a betegség okát és gyógyításának lehetőségét. Hisszük, hogy hatalmadban van ez. És imádkozunk azért a családért, aki nemrég vesztette el hozzátartozóját. Adj vigasztalást a gyászban, reménységet most, amikor összekavarodott minden, türelmet és szeretetet. És imádkozunk azokért, akik eljöttek ide közelről vagy távolról, hogy hallják a te szavadat és reménységet nyerjenek. És imádkozunk mindenkiért, akinek még sötétség borítja a szemeit, hogy mint egykor a nagy apostolnak, aki vakon jutott be Damaszkuszba, hújjon le a vakság a szemekről, a lelki vakság, és lássák azt a dicsőséget, amelyet elkészítettél. Hidd így velünk, áld és szenteld meg közösségünket az úrvacsorában, a te fiad, megváltó Jézus Krisztusunk által kiér, azt is hallgass meg, amit csöndben elé teszünk. Amen.